Nagyon kedves címet adtak a szervezők ennek a mai előadásnak. Így hangzik, hogy kapaszkodj, kamaszodik a gyerek. Egy kedves hölgy hozott ide az autójával, és mondta közben, hogy ő annak örül, hogy az ő gyerekei még kicsik. Meg is kérdeztem, mennyi idősek, 2,5, meg 4,5 évesek, soká lesznek még kamaszok. Én mondtam ugyan, hogy eljön az az idő. Nem tudom, hogy miért félünk annyira a kamaszkortól. Nagyon tanúságos ez a kép, amit most mutatok, egy német könyv címlapját fényképeztettem le. Az a címe magyarul, hogy az én szüleim nehéz korban vannak. Tehát, hogyha az ember a másik oldalról nézi a problémát, másképpen látszik. Arról a partról. Ugye itt ül ez a fiú, kétségtelen, kamasz fiú, és itt a falon, ma így szokták mondani, az ősök, az őseim. Ugye, és akkor itt nem Árpád apánkra, meg a honfoglaló ősökre kell gondolni, hanem a közvetlen ősökre, a szüleinkre. És hát az ember úgy éli át, hogy hát szegények nem értik azt, ami történik. Nem értenek minket, nem normális az, aki másképp gondolkodik, mint mi. Hát a helyzet az, hogy nagyon felgyorsult a változás a mi időnkben. Olvastam valahol, kiszámították, hogy mennyi időnként kétszereződik meg például az ismeretanyag. A lényeg az, hogy amihez korábban évszázadok kellettek, azok a változások egyszer csak elkezdtek néhány évtized alatt bekövetkezni, azután néhány év alatt. Most már lassan ott tartunk, hogy néhány hónap alatt. Elég talán arra gondolni, hogy a 20. században mi minden történt a technika fejlődésében. Olyan vívmányok, amik korábban teljesen elképzelhetetlenek voltak. Én azt hiszem, hogyha ide csöppenne bármelyik nagyra becsült honfitársunk a 19. századból, elállna szeme szája. Petőfi még verset írt a vonatról. Mi volt az a vonat a mai expresszekhez képest Vác és Budapest között? Persze akkor óriási nagy esemény volt. Vagy még korábban egy kicsit. Kicsit. Hát néhány száz évvel korábban. 2000 éve. Kicsivel több csak, amikor Szofoklész az Antigonét megírta. A drámában olvashatunk egy himnuszt, amit a kórus énekel, valószínűleg énekelték, nem szavalták. Úgy kezdődik, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. És a technika akkori szintjén elsorolja, hogy mi mindenre képes az ember. Három óriási technikai vívmányt emel ki. Az egyik az, hogy felszántja a földet. A másik az, hogy hajójával átszeli a tengert. A harmadik pedig, hogy megszelidíti a vadállatokat, háziasítja az állatokat. Valóban óriási dolgok ezek. Nem szól a kerékről, pedig az akkor már megvolt. Nem szól a hajítógépről, ez is megvolt már. Városok ostrománál használták, tehát a haditechnikának is voltak már technikai eszközei. Na de a maihoz képest nem kell megijedni, nem földrengés, csak lecsúszott egy kicsit a vászon. De lejjebb már nem fog esni. Mert kiderül ebből, hogy azért a 21. században is vannak technikai problémák. Én már ott tartok, hogy írás vetítő nélkül úgy érzem, hogy nem tudok beszélni, mert ketten tartjuk az előadást, a másik az írás vetítő. Ez óriási segítség. De mi van, ha nincs? Előfordul. Éppen meséltem az előbb, néhány éve Erdélyben jártam, egy kis faluban, egy templomban kellett beszélnem, a szószékről este volt már, de föl akarták venni az előadást. Szerelem, szex, ez volt a téma, főleg fiatalokhoz szólt. És ahogy elkezdődött, elment a villany. Elment az áram. Az egész faluban nem volt áram. Azért ott az atyafiak segítettek a dolgon, mert hoztak két gyertyát, föltették a szószékre. Olyan voltam, mint a ravatalon. Ugye két gyertya között, és semmit nem láttam. Hát persze, a hallgatók láttak engem, hogy mégis megvolt a kapcsolat, azt onnan sejtettem, hogy akkor nevettek, amikor kellett. Úgyhogy a technika néha csődöt mond ma is. Na most serdülőkor mit szoktak mondani róla? Valóban óriási változások következnek be ilyenkor, amit leginkább kiemelnek, vagy legalábbis kiemelték néhány évtizeddel ezelőtt, amikor elkezdődött ennek az életkornak a pszichológiai kutatása, az a szexuális érdeklődés volt. Én azt hiszem, hogy ma is. Ez nagyon fontos változás. Megjelenik valami egészen új. Na de ezzel egy időben egy másik, legalább olyan fontos jelenség, a ki vagyok én kérdésre a válasz keresése. Szakmai nyelven mondhatnám azt, hogy az én kép. Vagy az identitás krízis. Egy válság állapot. Az ember szeretné tudni azt, hogy ki vagyok én, mennyit érek, hol a helyem, mi várható, van-e valami célja, értelme annak, hogy élek, ezt meg kellene találnom. Igen, ezek klasszikus témák, 60-70 éve írnak róla, ugyanakkor én úgy érzem, hogy annyira fölgyorsultak az események, hogy azok a könyvek, amiket írtak 60-70 évvel ezelőtt a serdülőkorról, nem igazán tájékoztatnak, hogy más az ember. A biológiai fejlődés ugyanabban a történet sorban megy végig, ugyanazok a jelenségek zajlanak le, legalábbis ami a biológiai érést illeti, bár megjegyzik azt, hogy minden gyorsabban történik, hamarabb. Ennek az okát is keresik, talán a fölfokozott ingerek sokkal több hatás éri az embert, miközben fölnő. De tudnunk kell azt is, hogy nem csak jótékony hatások, amelyek fölgyorsítanak bizonyos jelenségeket, ma meg egyensúly zavar is előállhat, mert egyes funkcióknak a fejlődése fölgyorsul, más területek azonban lemaradnak. Bizonyos egyensúly zavar állhat elő. Én azt gondolom, hogy az ember alapvetően nem változik. Évezredek óta alapvetően nem változik. Mi változik meg? A helyzete változik meg. A környezete változik meg. Tulajdonképpen mi magunk változtatunk a környezetünkön. Úgy tűnik sokáig, hogy előnyösen jól, hiszen elérjük azt, hogy az életünk kényelmesebb legyen, a közlekedés gyorsabb legyen, a hírközlés hamar eljusson egyik helyről a másikra. Valójában mi a helyzet? Egy kicsit szeretném érzékeltetni azokat a feszültségeket, amelyek között élünk. Szintén olvastam egy számomra kedves könyvben, hogy egy kereskedő A 19. században, ha el akart jutni Dél-Németországból, mondjuk Észak-Németországba, például Nürnbergből Hamburgba, erre az utazásra rá kellett szánnia egy hónapot. Ma ugyanezt az utat néhány óra alatt megteszi. Mi következik ebből? Felszabadult 29 napja. Mehetne a Rivérára napozni, vagy az Alpokba síelni, de nem ezt teszi, hanem telefonál, faxol, e-mailezik, és hajtja a következő üzletet. Nem lett több ideje. Egy mai háziasszonynak rengeteg segítsége van. Tulajdonképpen rabszolgái vannak. Ott van a mosógép, a porszívó, ott van a mikrosütő. Rengeteg ideje szabadul fel. Ugye a mai asszonyok nem tudják, mivel eltölteni az időt. De azért remélem, hogy kiengednek innen engem, és rendelnek meg. Ugye mindenki tudja, hogy egy picivel sincs több időnk. A hírközlés, egyáltalában a kommunikáció, a kommunikációs eszközöknek a hallatlan fejlődése. Micsoda utat tett meg. A másodperc tört részén belül lehet tudni egyes eseményeket, amelyek a földgolyónak esetleg egészen más területén történnek, például, hogy Brazíliában gólt rúgtak. Ugyanakkor lehet, hogy nem értjük azt a valakit, akivel együtt élünk, esetleg egy ágyban alszunk, nem tudjuk, hogy mi bántja, nem tudjuk, minek örül, vagy minek örülne, hogy mire vágyik, miközben a kommunikáció technikája rengeteget fejlődött, közben a bensőséges kapcsolatok súlyos zavarával állunk szemben. Nos hát ebbe az életbe, ilyen körülmények közé nőnek föl a gyerekeink, és birkóznak meg azokkal a kérdésekkel, amelyek amúgy is komoly erőpróbát jelentenek számukra. Hadd idézek itt egy karinti humoreszket, nem tudom sajnos szó szerint, lógok a szeren, talán többen ismerik. Mikor született ez? Ugye a 30-as években, de hát legalább 70 éve. Régen. De hát a serdülő, akiről szó van, azért közeli ismerősünk. Torna órán lóg a szeren, egy vézna kisfiú, de közben álmodozik. Fantáziál. Tulajdonképpen az identitás krízissel birkozik, az önértékelési válság gyötri őt. Mit érek? Elképzeli azt, hogy megnyeri az olimpiát. Ugyanakkor a drámáját adják a Nemzeti Színházban. De lehet, hogy ugyanez az ember néhány perccel később nem tudja, hogy érdemes-e élnie. Mire vagyok képes? Mit érek? Érek valamit? Egyáltalában van valaki, akinek én fontos vagyok? Megtalálom a helyemet az életben, akkora kudarc ért a matek órán, hogy úgy látom, hogy az én fejem tök a matekhoz. Hát akkor mihez kezdek? Mit tudok csinálni? Igen, az ember keresi önmagát, serdülőkkel kapcsolatban gondolom, na de úgy látom, hogy azért ülnek itt olyanok többen, akik már túl vannak ezen az életkoron, de kérdés, hogy meddig tart? Be lehet határolni? Vége van úgy, 18-20 éves kor körül? Vannak 40 éves kamaszok? Netán 60 évesek? Attól függ, hogy milyen kritériumokat állítunk fel. Hadd tegyek fel egy kérdést. Szeretném, ha mindenki válaszolna erre a kérdésre, de nem kell hangosan magunkban. És tessék nekem megbocsátani, hogy így kollektíve tegeződöm. A kérdés így hangzik, hányszor szoktál naponta tükörbe nézni? Na úgy végig lehet gondolni, hol van tükör, odahaza van néhány, talán az előszobában lóg egy, fürdőszobában biztosan van, van olyan ruhás szekrény, amelyiknek a belső oldalán is van tükör. Az ember belenéz naponta néhányszor, persze megvan hozzá a magyarázat, van ideológiánk, hát meg kell nézni, hogy a frizura jól áll-e, a nyakkendő nem csúszott-e el. De aztán közlekedés közben, különösen, hogyha az ember buszon vagy villamoson utazik, néha a jármű ablakán is meglátja magát. Oda szokott nézni? Azt hiszem, igen. Látott valamit, amit nem látott eddig? Nem. Semmi olyat. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy egyedül hagynak egy üres szobában egy tükör. Ki az közülünk, aki kibírja, hogy nem néz bele? Na jó, ha más is van jelen, akkor lehet, hogy csak úgy lopva, perifériás látással, nehogy azt higgye az illető, hogy hiú vagyok. De ha senki nincs ott, akkor az ember szemben a tükörre belenéz. Nem látta még eleget? Én azt hiszem, hogy ha bármi egyemet, akár egy másik ember arcát, annyiszor látnak, mint a saját arcunkat, már rég meguntuk volna. De nagyon izgat bennünket az, hogy ki vagyok én tulajdonképpen, mit érek, milyen vagyok. Serdülő korban, ahogy az ember észreveszi az úgynevezett másodlagos nemi jeleknek a megjelenését a saját testén, ez úgy gondolom óriási élmény. Hát már kezd nőni a bajuszom, állapítja meg a fiú. Lassan már borotválkozni kell. És milyen büszke, ha megvágja magát, akkor nyoma van, hogy borotválkozott. Mert különben nem vennék észre. Életemben még soha nem voltam lány, most már nem valószínű, hogy leszek, de el tudom képzelni, hogy micsoda élmény az, amikor a fürdőszobában, a tükörben észreveszi, hogy nőies idomai kezdenek kialakulni. Most már azért biztos, hogy nő vagyok. Már eddig is sejtette, de most már tuti. Na és van ennek valami hatása? Hát, hogyha megfordulnak a fiúk az utcán, vagy elkezdenek röhögtetni, ugye mert szokták röhögtetni a lányokat, nem tudom, hogy ez mostában szokás-e. A mi időnkben bőven az volt, mert valahogy föl kell tűnni, ugye a fiúknak el kell érni azt, hogy észrevegyék őket a lányok. Az a lányoknak is egy jelzés, mert ez azt jelenti, hogy azért már alakul valami. Na és hát ezt ők, az őseim nem értik, pedig ők is voltak serdülők. Jó, a serdülő nem volt még szülő, de azt biztosra elhatározza, hogyha felnői szülő lesz, ő másképp fogja nevelni a saját gyerekeit. Ilyen butaságokat, bocsánat, nem is szokták fogalmazni, ez nagyon szelíd szó, ez a butaság, de mindesetre ilyet nem fog soha elkövetni. Sokkal értelmesebb lesz. Én jó fej leszek, ha fölnövök. És serdülő gyerekeim lesznek, meg fogom őket érteni. Születtek már nem egyszer ilyen komoly döntések, aztán a mérsékelten fiatalok, akik szintén itt ülnek velem szembe, meg tudják mondani, hogy hogy is volt. Az ember azon kapta magát, hogy ugyanazt csinálja a saját gyerekeivel, amit vele csináltak a szülei. Van ilyen? Van. Na de hát most néhány ember, néhány fiatal ember, aki nem olyan rég még serdülő volt, aztán serdülők nem jöttek el, hanem csak fiatal emberek vannak itt, azért úgy gondolják, hogy ők biztos, hogy másképpen fogják csinálni majd a saját gyerekeikkel. Emlékszem a legkisebb gyerekünkre, még nem volt serdülő, sőt kicsi volt még, talán iskolába lépés előtt, egy évvel, ha jól emlékszem, nem volt megelégedve azzal, hogy mi neveljük. És mondott ilyet, hogy félig sírva, hogy ha nem fogadjátok meg az én nevelési tanácsaimat, akkor, és a folytatása nem emlékszem. Mindenesetre fölnőtt. Most már ő is apa. Úgy tűnik, hogy jó apa, van egy kislány. Most hát ezek a jelenségek, amiket említettem, jelen vannak, jelen voltak mindig, mindenkorban. Eljön az az idő, a lányoknál kicsit korábban, fiúknál talán később érnek. Mi az, ami a mi korunkban alapvetően más? Milyen hatások érik az embert? Szeretnék egy kicsit elkalandozni egy hasonlat erejéig. Az írásvetítőt fogom még használni bőségesen. Van-e valami kapcsolat, valami hasonlóság az ember és más élőlények között? Élőlényt mondtam szándékosan, nem azt mondtam az ember és más teremtmények, ez az utóbbi szó ide, ebbe a terembe illik. Egy Isten tiszteleti helyen vagyunk. Na de azért mondom mégis így, hogy élőlény, mert az ásvány vagy az asztal nem tartozik ide. Vannak még élő szervezetek, növények, állatok. Van olyan ideológia, amely szerint mi emberek is az állatvilágba vagyunk besorolhatók. Gondolok itt az evolúció elméletre, Darwin elméletére. A lényege az, Dióhéjban, hogy a fajok egymásból alakultak ki, a létért folytatott küzdelem, illetve a természetes kiválogatódás kapcsán. Az ember nagyon életképes élőlénynek bizonyult, mert nagyon jól tud alkalmazkodni a legkülönbözőbb körülményekhez, az egyenlítő környékén épp úgy megél, mint a sarkvidéken. Csodálatos az alkalmazkodó képessége, az állatok lemaradnak. Csak zárójelben jegyzem meg, azért a legyek elég sok helyre eljutnak. Az egerek is, a patkányok is, a verebek is, azért vannak még életképes állatok. Na de hát az ember azért kivétel, az állatvilág csúcsa. Ez most nem személyre szóló kérdés, a filozófiai antropológia fontos kérdése. Kicsoda az ember? Az evolúció elmélet így válaszol rá, magas rendű állat. Az állatvilág csúcsa. A törzsfejlődés legmagasabb fokára jutott el. Na de alapjában véve állat, ösztönlény, vannak ösztönei. Megjelenik egy bizonyos életszakaszban. Vele született például a nemi vágy is. Más kérdés, hogy a kisbabán még nem lehet észrevenni. Na de serdülőkorban megjelenik a szexuális érdeklődés. Egy genetikus program végbe megy, megfelelő életkorban jelei mutatkoznak. Ki kell elégíteni? A darwinizmusra, az evolúció elméletre épül a egyik ma is közismert és gondolatrendszerénél fogva nagyon hatékony pszichológiai irányzat, a mélylélektan első nagy hajtása, a pszichoanalízis, Freudra gondolok, Darwin nélkül nem lett volna Freud, ugyanezzel az emberképpel dolgozik, az ember ösztönlény. Ki kell elégíteni az ösztönöket? Ha az ember éhes, enni kell. Ha nem elégíti ki ezt a vágyat, nagyon rosszul jár, úgy jár, mint a cigány szamara, megpróbálta leszoktatni az evésről, már majdnem leszokott, amikor megdönt. Hát a szexuális vágyat is ki kell elégíteni, mondta Freud, és főleg követői, ha valaki nem elégíti ki, ha elfojtja, elfojtás, az ő általa alkotott fogalom, azt jelenti, hogy kiszorítja a tudatból, nem tudatossá teszi, mert szégyeli, vagy rejteni akarja. Ha elfojtja, ha nem elégíti ki, akkor neurotikus lesz. Mert ez az ideológia elterjedt a 20. század első felében már. Freudkor egy prűd korszak volt, még beszélni is szégyen volt a szexről. De hát beszéljünk róla, tegyük nyíltan, sőt, hát ki kell élni. Jó, lehet szublimálni, ami azt jelenti, átszemlemittem a nyers állati ösztönt, a kémiából kölcsönzött fogalom ez, ott azt jelenti, hogy egy szilárd halmazállapotú test folyadék átmenet nélkül egyből légneművé válik. Nem azt mondja, hogy vágyom egy nő után, egy operett, de a szó így, nem éneklem, mert szeretném, ha még a végéig itt maradnának. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Hát a szerelem a nemi ösztön szublimációja. Na de éljük ki magát a vágyat. Ne járjunk úgy, mint a cigány szamara. Hát ma aztán kiélik az emberek, a fiatalok is. Amikor én középiskolába jártam, bármilyen hihetetlen volt ilyen idő, csak azóta eltelt néhány évtized, 30-valahányan voltunk az osztályban, csak fiúk, és köztünk legfeljebb két olyan fiú volt, akinek volt már szexuális tapasztalata. Ma egy középiskolai osztályban attól tartok, fordított az arány, és nem csak fiosztályban, ki élik. Kevesebb a neurotikus, az elméletből ennek kellene következnie. Nem kevesebb. Megmondom, több a neurotikus. Szignifikánsan több, mint Freud korában. Ez azt jelenti, minimálisan azt jelenti, hogy nem csak az elfojtott nemi vágy okozza a neurózist. Meggyőződésem szerint elsősorban nem ez okozza. Sok más tényező, amikről szó lesz. Hiánybetegségek, lelki hiánybetegségek és mérgezések, lelki mérgezések, amik jelen vannak a korunkban. Na de ígértem egy hasonlatot, egy párhuzamot. Élőlény az ember, élőlény a növény is. Van-e valami közös bennünk? Persze, hogy van. Meggyőződésem szerint ugyanaz a teremtő alkotta a gyümölcsfát is, és az embert is. Minden élőlényre jellemző az, hogy megfelelő környezeti szükségletei vannak. Ha a környezetében nincsenek meg azok a feltételek, amelyek az ő életéhez és fejlődéséhez kellenek, akkor nem fejlődik, sőt el is pusztul. Egy darab kavicsot elhelyezhetünk itt az udvaron, ugyanazt a kavicsot elvihetnénk az északi sarkra, vagy föl a holdra, évezredekig változás nélkül ugyanolyan maradna. Egy cserépvirág már nem élné túl, elpusztulna. Ugyanúgy az ember is. A legprimitívebb élőlény is. A vírusok sokat kibírnak. Átmenet élő és élettelen között. Bizonyos baktériumok is. Űrhajósok fölvittek baktériumokat a Holdra. Sokáig ott volt, visszahozták. Az megmaradt. Minél fejlettebb egy élőlény, annál kevesebbet bír ki. Hát ebben közösek vagyunk az állatokkal, ami azonban óriási különbség, hogy nekünk lelki szükségleteink is vannak. Nem tudom, van-e itt olyan köztünk, aki gyümölcsfát nevelt, vagy nevel. Gondolom néhányan vannak. Foglalkozni kell vele, persze. Metszegetni kell. Vannak, akik a nevelésről is azt gondolják, hogy a legfőbb eszköz hozzá a metszőolló. Le kell nyesegetni a vadhajtásokat. Én azt gondolom, szükség van a metszőollóra, de nem elég. A gyümölcsfa kertésznek nem nehéz rájönni arra, hogy sokkal több időt és energiát kell fordítani a facsemete környezetére, például a talajra. Talajt kell föllazítani, a talajba kell bevinni a tápanyagot, a trágyát, a talajt kell öntözni, hogy föl is tudja szívni a trágyát, illetve a megfelelő sókat. A talajból kell írtani a gyomokat. Tulajdonképpen nem is a gyümölcsfával foglalkozik. Azzal is. De hogy hogyan fejlődik, mennyire lesz egészséges az a csemete, az attól függ, hogy milyen környezetben él. És mi a helyzet az emberrel? Ugyanez. Kosztolányi Dezsőnek sok szép verse között van egy különösen szép, az a címe, hogy Üllői úti fák. Még sanzont is írtak belőle, talán a mérsékelten fiatalok még emlékeznek rá. Én emlékszem, Megyaszai Vilma énekelte olyan szép alt hangján, ti voltatok az ifjúság üllői úti fák. Na és ma, ha az üllői úton keressük azokat a fákat, megtaláljuk-e? Nyomuk leszett, nem bírták az autókból kipöfögő mérges gázokat. A gyerekeink meddig bírják? Ez a kérdés. Szeretnék mutatni egy vázlatot. Mik a lelki fejlődés alapfeltételei? Néhány lelki társot látunk ezekben a négyszögekben. Lehet, hogy picit a betűk hátul nem jól olvasható, de majd mondom is, hogy mi van odaírva, és akkor könnyebb lesz. Szüksége van a gyereknek, tehát nem serdülőnek, biztonságra. És a felnőttnek is. Na most mi adja a biztonságot? Nem a vastag falak, az is. Mi kell ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam? Az, hogy az a közösség, amelyben tartózkodom, elfogadjon engem. Más szavakkal mondhatnám úgy is, hogy szeressenek. Na most a gyereknek különösen. A fejlődés pszichológia a múlt század 30-as éveitől kezdve rengeteget írt erről. Fölfedezték az anya-gyerek kapcsolat fontosságát. Kiderült, hogy nem elég rendszeresen etetni megfelelő táplálékkal, nem elég tisztába tenni, megfelelő hőmérsékleten tartani. Ugyanolyan fontos az, hogy tapasztalja azt, hogy az anyukája szereti őt, magához szorítja, babusgatja, az kütyürű-mütyürű, épp olyan fontos számára, mint a táplálék, amit elfogyaszt, legalábbis a lelki fejlődéshez. felnőtteknek is szüksége van erre, persze. De nekik különösen. Én valószínűleg nem érezném biztonságban magam, ha mondjuk nehéz súlyú ökölvívók társaságában kellene előadást tartanom. Nagyon vigyáznék, hogy milyen viccet sütök el. Itt biztonságban érzem magam, mert olyan szépen tetszene visszanézni. Úgyhogy azt remélem, hogy végig itt maradhatok. A másik fontos lelki tápsó az, hogy az ember és a gyerek, sőt a serdülő, és a serdülő talán különösképpen átélje saját maga fontosságát. Más szavakkal azt, hogy van jelentőség annak, hogy én élek, hogy vagyok, hogy ott vagyok. Nélkülem azért nehezebben mennének a dolgok. Szükség van rám. Azt hiszem, ez az élmény fontos mindannyiunknak, de a kisgyereknek különösen, és talán még élesebbé válik ez a kérdés a serdülőkorban, amikor az ember keresi a helyét az életben, és kutatja azt, hogy merre felé visz a jövő. Milyen képességet kell fejlesztenem. De otthon a családban ezt megkapja, hiszen odafigyelnek rá. Ő fontos mindenkinek. Aztán van valami a környezetben, minden emberi környezetben, ami így szerepel ebben a kis négyszögben, hogy értelmes értékrend. Értékrend. Lehet, hogy túl szárazon hangzik, pedig nagyon fontos fogalom. Egyáltalán az érték fogalma. Most ne a forintra, meg az euró viszonyára tessék gondolni. Másról van szó. Az az érték, amit előnyben részesítek más dolgokkal szemben. Ami számomra értékesebb, azért kisebb értékű dolgokat föl tudok áldozni. Egy kis kitérő engedtessék meg, nekem látom az időnk rettenetesen szalad, de egy kis türelmet kérek még. Szemléltetni szeretném, de nem vetítem, de könnyű elképzelni. Egy Petőfi verset fogok szemléltetni, tessék elképzelni három koncentrikus kört. Középső körbe be van írva szabadság. Következő körben, a nagyobb körben szerelem. A harmadik körben az olvasható élet. Melyik verse gondoltam? Szabadság, szerelemek, kettő kell nekem. Szerelemért föláldoznám az életet, szabadságért föláldoznám szerelmemet. A költő saját értékrendjének három legfontosabb tényezőjéről vall. Szeretett élni ő is, de a szerelmet az életénél is többre becsülte. Volt valami, amiért az a szerelmet is odaadta volna, és ez a szabadság. Ezzel nincs kész az értékrendje. Látjuk, hogy az értékek nem halmazszerűen vannak együtt, hanem bizonyos a rendszert képeznek. Ezért beszélünk értékrendről. Más versei alapján újabb kört rajzolhatnánk a három köré. A következőben a negyedikbe esetleg beírnánk, hogy édesanyám, hiszen egész úton hazafelé azon gondolkozott, hogy hogyan szólítsa. Következőben esetleg beírnánk, hogy alföldi táj, hát lenn az alföld tengerség vidékén, ott vagyok, ott az én világom. Úgy látszik, nem járt Budaörsön is ezeket a kopasz hegyeket, nem mászta meg. Járt másfelé, de azért nem igazán ragadták meg. Következő körbe esetleg beírnánk, hogy Tisza, hiszen nyári napnak alkonyulatánál megállnék a kanyargó Tiszánál, és így tovább. Egy korai versét úgy kezdte, hogy gondűző borocska mellett vígan illan élet. Hát esetleg azt is beírnánk, hogy gondűző borocska. íme Petőfi értékrendje. Én azt hiszem, hogy bárkinek az értékrendjét föl lehet így vázolni, ha egy kicsit elbeszélgetünk vele, kiderül, hogy mi az, ami igazán fontos számára. Na most, hogy az életünk hogyan alakul, az elsősorban attól függ, hogy milyen az értékrendünk. Tudni, a döntéseink értékrendünk alapján megy végbe. Hadd idézek egy másik szépirodalmi művet, Népballada, Kőműves Kelemen balladája, miről is van szó. 12 kőműves esze tanakodék magos dévavárát, hogy fölépítenék. Tehát létrehoztak egy vállalkozást, de nem ment a dolog, mert amit raktak délig, leomlott estvére, amit raktak estig, leomlott röggelre, tehát valamit tenni kell, összehívták az értekezletet, végül született egy határozat, 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb jő ide, fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem gorombák, szép gyöngén, dobjuk be a tűzbe, annak gyönge hammát keverjük a mézbe, és így tovább. Mi derül ki ebből a balladából? Az, mennyiért is vállalták? Fél véka ezüstér, fél véka aranyér. Tehát az derül ki, hogy fél véka ezüst, fél véka arany nagyobb érték, mint egy feleség. Mert a feleséget föl lehet áldozni, fél véka ezüstér, fél véka aranyér. Ugye mennyire mai ballada ez? Amikor emberek legbensőségesebb kapcsolataikat áldozzák föl a mammon oltárán az anyagiakért. A kicsi fiú is rámegy a ballada szerint. Na most értékrend minden közösségben van, minden családban van, a döntések valami szerint zajlanak. A mai embernek mi az? Például a pénz, vagy a komfort, amiért mindent odaad, van akinek a szórakozás, van akinek a hírnév, kerüljön be a Guinness rekordok könyvébe, azért aztán mindent meg lehet tenni. Kincsek, a Biblia is szól erről, ez a kis szó, hogy szív, a pszichológia nyelvén azt jelenti értékrendünk centruma, ahol a kincsetek, ott lesz a ti szívetek is, mondja Jézus. Onnan indul ki az élet, a szívből. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, mondja az isteni bölcsesség a példabeszédek könyvében, de azt jelenti, hogy én legyek számodra a legnagyobb kincs, a legnagyobb érték. És hogy vall Pál, ő is értékfogalmakkal dolgozik a Filippi levélben, amikor azt írja, hogy Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek. A Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért, pedig komoly értékek voltak az életében. Gamáliel lábainál végezte a teológiát, nem Debrecenben vagy Budapesten, az egy híres rabbi volt. Büszke volt arra is, hogy Benjamin törzséből származott, meg hogy farizeus volt, az megbecsült rétege volt a társadalomnak abban az időben. Az, hogy mindezt én kárba veszni hagytam. Mert többet nyertem, nagyobb értéket. Na, van még valami, még egy lelki társó, magatartási minták, főleg kommunikációs minták, hiszen viselkednek a körülötte lévő emberek, beszélnek egymással, gorombáskodnak egymással, vagy szeretik egymást, tisztelik egymást, vagy simogatják egymást. Ettől alakul ki valamilyen légköre a környezetnek. Most hát ezek a társok és a közeg, a növénytani hasonlatot folytatva, a talaj, az a család természetes körülmények között. Ősidők óta a családban megkapja ezt az ember, ezeket a társókat. És ennek az eredménye lesz az, hogy biztonságban nőtt fel, akkor kiegyensúlyozott érzelmei lesznek és kapcsolatkészsége, mivel a fontosságát fölismerték és éreztették vele, ezért egészséges önértékelése tesz szert, tudni fogja, hogy mennyit ér, ismerni fogja saját képességeit, nem fog kétségbe esni a képtelenségei miatt, hiszen vannak jó, erős oldalaink is, vannak gyöngék is. Egyes pszichológiai irányzatok azt hirdetik, hogy pozitív énképre van szükségünk. Én azt gondolom, hogy a reális énképre van szükségünk. Nem pozitívra. A reális mindig tartalmaz pozitívumokat is. Meg hátrányos tulajdonságokat is. Én azt hiszem, hogy Cyranónak nem lett volna annyi baja, ha el tudja fogadni azt a tulajdonságát, amit nem szeretett saját magában, hogy olyan nagy, ronda orra volt. Mert amellett hős férfi, ügyes vívó, virtuóz költő, bátor katona, de szégyelte az orrát, ennek következtében rengeteg emberrel kikezdett, leszúrta őket, és a szerelme is ezen bukott meg, mert nem mert így udvarolni Roxánnak. Ugye a félhomályban a szép fiút állította maga elé, hát persze, hogy a szerencsétlen Roxán abba szeretett bele. Nem lehetett helyrehozni a dolgot. Ha értelmes értékrendem van, akkor kialakul a céltudatos életvezetés, tudom, hogy merre akarok menni, mit akarok, mi akarok lenni, és ha megfelelő magatartás mintákat kaptam, akkor olyan lesz a magatartásom, ami megfelel a közösségnek, az emberi társadalomnak, szocializált magatartás szaknyelven. Mi van ma? Hát megvannak ezek a társok, de nagyon sok család tönkre ment. Nem akarok most itt közvéleménykutatást tartani, de kik ismeri a saját családját, vagy az ismerőseit. Nagyon sok olyan fiatal van egy-egy iskolában, vagy már lejjebb, akik nem teljes családban élnek. Csonka család, az anya egyedül neveli a gyereket, vagy a gyerekeket. Ritkán a fordítottja is megtörténik, hogy a férfi neveli egyedül. Vagy megvan mind a két szülő, de már közben kicserélődtek, előáll az a Karinti Frigyesféle szituáció, hogy az én gyerekem meg a te gyereked veri a mi gyerekünket. Vagy eredeti felállás van a családban, de közben elszürkült, megfagyott a kapcsolat. A szeretet tűnt el. Nem jó a légkör. Úgyhogy a család gyakorlatilag kiesik. De van helyette más? Mi van helyette? A növény számára esetleg tápoldat, mesterséges környezet? A mi gyerekeinknek van nihilista értékrendet és liberális erkölcsöt közvetítő családon kívüli hatások. Kell-e bővebben kifejteni, hogy mik ezek? Én azt gondolom, hogy a televízió egy hasznos szerszám. Rengeteg információt lehet kapni, néha jó filmet is lehet látni benne. Hát érdemes időnként bekapcsolni, de olyan, mint amilyen őseink sátrában lehetett egy házi bálvány, amit a nap bizonyos szakaszában esetleg szertartásosan néztek. Hát ez történik a tévével is. elgyöngül közben a keze, a kikapcsoló gombot nem képes már megnyomni. Lehet, hogy úgy ül le, hogy na megnézem a híradót, az egy kicsit belenézek a filmbe, aztán ott felejti magát. Lehet, hogy el is alszik. Néha megkérdek házaspárokat, hogy mennyi időt szoktatok tölteni egymással. A válasz, együtt nézzük a tévét. Na de úgy, hogy látod a szemét is. Azt nem lehet, mert akkor nem látom a tévét. Hát tulajdonképpen rombolja kapcsolatainkat. Na most nem azt gondolom, hogy ki kell dobni a tévét, hanem az lenne jó, ha nekünk lenne hatalmunk fölötte is, nem neki fölöttünk. Van egy komoly vetélytársa a tévének, a számítógép internet lehetőséggel, ugye, ami talán még tovább fokozza ezt a veszélyt. Na de hát nem csak ezek az eszközök, sok minden más is, szellemi gyors büfé, azt így tudnám jellemezni ezeket, az olvasásról lassan leszokunk. Nos hát ilyen körülmények között mi történik, már végképp nem látjuk, hogy oda van írva, mert picik a betűk, de majd mondom. A kiegyensúlyozott érzelmek és kapcsolat készség helyett társkapcsolati anomáliák. Felületessé válik a kapcsolat. Az egészséges önértékelés helyett önértékelési bizonytalanság. A céltudatos életvezetés helyett kusza életvezetés. Szocializált magatartás helyett öntörvényű magatartás. Szeretném egy kicsit kinagyítani ezeket. Tehát ott tartottunk, hogy nihilista értékrendet és liberális erkölcsöt közvetítő családon kívüli hatások, és hát ennek az eszközei, ugye a szellemi gyors büfé, tehát a TV, internet és társai, és hát egy lelki és szellemi családi asztal helyett, ahol jobb ízű a falak, mert mindnyájan esznek. Na most ez lelki és szellemi vonatkozásban is meglenne, de ez is eltűnik, mert a család ritkán van együtt. Ki felelős ezért? Nem az ifjúság, végképp nem a serdülők, hanem egyrészt a család romos állapota, másrészt a liberális elvekkel dolgozó intézmények. Most ezt, hogy liberális, többször emlegettem, nem a szabadság szeretetre gondolok, hanem a szabadosságra, amikor minden szabad. Amikor az én szabadságom korlátozza a másik ember szabadságát. De nekem ordítozni van kedvem a buszon, de a másiknak nincs kedve hallgatni. Ő inkább gondolkodni vagy olvasni szeretne. Ez nagyon egyszerű példa. Hadd szúrjak közbe egy igaz történetet, 90-es évek elején, tehát már rendszerváltás után történt. Budapesti villamoson utazott egy anyuka ölében 4 éves kisfia, harangozott a lábacskáival, közben rugdosta a szemben ülő idősebb hölgynek a térdét. Próbált úgy ülni a néni, hogy ne rugdossa a kisgyerek, de nem sikerült. Végül szólt az anyának, asszonyom, legyen szíves, szóljon rá a gyerekre, mert rugdossa a térdemet. A válasz. Asszonyom, legye tudomásul, én úgy nevelem a gyerekemet, hogy semmiben nem korlátozom, hogy kibontakozzék a személyisége. Aztán Spockon, Gordonon felnőtt pedagógusok ismerik ezt a szemléletet. Ezt végig hallgatta egy hosszúra nyúlt serdülő. A rágót forgatta a szájában, erre közelebb lépett, kibányászta a rágót, és ráragasztotta a fiatal asszony homlokát. Az illető az első pillanatban köpni nyelni se tudott, de aztán megoldódott a nyelve, és elkezdett kiabálni. Micsoda pofátlanság ez, szemtelen fráter, hogy jön ahhoz, és így tovább. A fiú, nyugalom. Engem is úgy nevelt az anyukám, hogy semmiben nem korlátozott, és kibontakozott a személyiségem. Én azt hiszem, hogy a korlát az nem csak arra való, hogy akadályozza a szabad mozgást, hanem biztonságot is ad. Egy újságból kivágott fénykép alapján készült ez a rajz. Rossz minőségű volt a fénykép, egy hatalmas szikla felsik, lenne egy kis hajó úszkál, emberek napoznak, sétálnak, vajon lehetne-e itt fönt fogócskázni, vagy labdázni? Aztán borzongató, miért nem? Nincs korlát. Ha csak egy kis jelképes korlát lenne, már sokkal inkább biztonságban éreznénk magunkat. Van egy kiváló pedagógus, aki a fegyelmezésről írt egy könyvet, még a rendszerváltás előtt. Ő írja le, hogy randalíroztak a villamoson a kamaszok. Az egyiket megkérdezte, miért csináljátok ezt? Azt mondtam, mert senki nem szól ránk. Mi várjuk, hogy hát, ha ránk szólnak. Tulajdonképpen szeretnénk, ha ránk szólnának. Na most nézzük ezt a négy idézőjelbe tett eredményt egy kicsit közelebbről. Tehát jellemzi a mai embert, és azt hiszem a fiatalokat különösképpen a kapcsolatéhség, és ugyanakkor kapcsolatszegénység. Jellemző a személytelen szex, vagy az úgynevezett ego-szex. Meggyőződésem szerint a szexualitást Isten adta, Isten ajándéka. És nem csak arra adta, hogy így legyenek gyerekeink, hanem arra is, hogy a pár kapcsolata elmélyüljön általa. Tulajdonképpen egy mély kommunikáció. Kifejezi azt, hogy én magamat neked, de csak neked mindenestől odaadom. Téged pedig mindenestől elfogadlak. Nem akárkit, téged. De ha személytelen, akkor nem érdekes, hogy ki vagy. Lehet, hogy a nevedet sem tudom. Jól összemelegettünk a diszkóban. Épp ideje, hogy lefeküdjünk, mert nem azért, mert álmosak vagyunk. Aztán érzékeljük, hogy milyen olcsó így egy érték, mit devalválódott, ami arra lenne hivatott, hogy a kapcsolatunkat mélyítse, elveszítette a belső tartalmat. Önértékelési bizonytalanság. Olvastam egy nagyon jellemzetes jelzőt, a mai fiatalságra, azt mondja, média generáció. Igen, egy ideig a rádió, most már inkább a tévé, videókazetták nevelik, formálják, a reklámok után igazodik, reklámorientáció. Nem lehet eljutni Budaörsre, Honnan kezdjük? Mondjuk a Villányi úttól, akár autóval, akár busszal, úgyhogy az ember rengeteg óriás posztert ne látna. Vagy ha kinyitja a tévét, ott is reklám. És hat ránk, lassan-lassan elhiszem, hogy a Csibó kávénál nincs több miattható. Hát annyiszor mondja. Meg, hogy a baba boldogsága Pampers pelenkán múlik. Hát olyan meggyőző az a reklám. Mi a reklám? Meggyőz arról, hogy szükségem van valamire, amire nincs szükségem. vegyük észre, hogy manipulálnak bennünket. Egy kollégám 3 évvel ezelőtt, karácsony előtt Németországban járt, és ott látott egy riportot a televízióban. A riporter gyerekeket kérdezett, hogy mit kérsz karácsonyra. És elmondta a kollega, hogy egy olyan 5 év körüli szétszőke német kisfiú, olyan igazi bátor német pofa, mondta egy libresse betétet. Ugye, megdöbbent a riporter, kérdezte, miért pont az? Mert azzal lehet lovagolni, szörfözni, vitorlázni. Igen, nyilván látta azt a reklámfilmet, ahol egy fiatal lány boldog mosolyjal mindezt műveli, és mindezt a libresse betétnek köszönheti. Hát ez a reklámorientáció. Ismeret habzsolás, sokat tud, de keveset ért. És figyeljük meg, az ideál az az ember, aki híres, és nem az, aki alkot. Most már 1,5 éve, majdnem egy időben halt meg 2 híres magyar művész. Az Ámbó Jimmy és Sinkovics Imre. Ki körül volt nagyobb felhajtás? Hát világos, hogy a Jimmy körül. Sinkovics miatt senki nem lett öngyilkos, a Jimmy miatt igen. És ami a 2 művész értékeit illeti, hát aztán nem kétséges. Több nagyságrenddel súlyosabb a Sinkovics. A Jimmy, hát Isten nyugosztálja, de hát azért nem akkora, hogy így ünnepeljük. 20 a életvezetés, az örökké való értékek helyett a pillanatnyi haszon és élvezet. Mindig szomjas, új kell. Mit mond Jézus? Én adok olyan vizet. Ha abból iszik, nem szomjazik meg. Itt értékekről van szó, az értékrendről. Maradandó értékekről, mennyei kincsekről. Öntörvényi magatartás, szabadosság és biztonságvesztés, világpolgár a mai ember. Mit is mondott Tamás Járon? Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát én azt hiszem, hogy kortársaink jelentős része igazán sehol sincs otthon. Na most ezek után mi a megoldás? Mit lehet tenni? Gondolom, hogy néhány konklúziót mi magunk is le tudunk vonni. Lehet, hogy első hallásra elgondolkozunk azon, amit elhangzott. Azt gondoljuk magunkba, hát hatáskörünkön kívül van. Hát nem mi neveljük a gyerekeket. Az, hogy nem mi neveljük a gyerekeket, részben rajtunk is múlik. Olyan könnyen átadjuk a nevelés felelősségét az intézményeknek. Tudom, hogy vannak itt pedagógusok, én magam is az vagyok. De azt vegyük tudomásul, hogy az eredeti szintere a nevelésnek a család. Nem veheti át ezt a szerepet, se az óvoda, se az iskola. Valahogy együtt kellene működni, jobban, mint ahogy történik. Hát van, amihez a pedagógus ért jobban. Ő tudja jobban, hogy lehet az ismereteket átadni. Magukat az ismereteket is. Ő birtokolja jobban. De a szülő, legalábbis, ha a helyén van, a szerepkörében jobban ismeri a saját gyerekét. Vagy kellene. Egymásra vagyunk utalva. Javítani kellene ezen. Világos, a családokat kellene helyreállítani először. Legyen értéke. Becsüljük meg. Legyen érték a hűség. Legyen érték maga a család. Vagy az, hogy gyereket vállalunk. nem csak vállaljuk, hanem felelősséggel törődünk velük, hogy megkapja ezeket a idézőjelben tápsókat. Persze lehet sok mást is csinálni. Szokás szívni a tévét, én is szittam. De azt gondolom, nem annyira szívni kellene, hanem azon dolgozni, hogy tartalmasabb legyen. Hogy ne csak az üzlet politika szabályozza, hogy csúcsidőben mi van a képernyőn. Talán vannak lépések ebbe az irányba. Legalábbis úgy tudom, azért az erőszakot közvetítő filmek egyéb dolgában. Azért van valami előrelépés. De azt hiszem, hogy messze nem elég. Én a hiánybetegségekről beszéltem, a tápsókról. A mérgekről nem, pedig azok is vannak a talajban. A környezetben. Milyen mérgek? Most csak felsorolom néhányat, legalább. Horror. Sci-fi. Okkultizmus a képernyőn, olvasmányokban, ami nehezíti azt, hogy reális életszemléletünk legyen, hogy a valóságot és a nem valóságot el tudjuk különíteni egymástól. Tehát gondolom, hogy ebben is éppen elég sok dolgunk lenne. Volt egy szakdolgozatosom pár évvel ezelőtt, megnézte a általános iskolai olvasókönyveket, abból a szempontból, hogy milyen történetek vannak benne, és milyen családok. Hát alig volt család. És a gyerek akkor egy. Ennek is van üzenete. Van olyan könyv, nagyon népszerű, ahol a gyereket eleve utálja a családja, ezért ő az intézményben érzi jól magát. Harry Potterről van szó. És ráadásul egy álomvilágban. Szokták mentegetni, hogy legalább megtanulnak olvasni a gyerekek. Szerintem nem, mert ha Harry Potterhez szokott hozzá, akkor nem olvas Mórát. Az izgalmi szint szállt föl. Szerintem rendkívül káros. Ezekre vigyázni kellene. Egyszerűen képviseljük azt, amiről meg vagyunk győződve, és merjük vállalni. Közösségre is szükségük van a gyerekeknek, a serdülőknek, már nem a családra. Családra is. De hogy lehessen oda visszatérni. Hanem olyan közösségre, amelynek az értékrendje időtálló értékrend. Óriási a jelentősége, például egy-egy gyülekezet ifjúsági csoportjának. Örülök, hogy itt van. Nem ismerlek benneteket, énekelni tudtok. Egyelőre csak ezt tudom. Olyan barátságok kortársakkal, ahol az ember megfelelő értékrendet sajátíthat el. Végül is ezen kell dolgozni. Na most látszólag ellent mondok annak, ami eddig elhangzott. Tudnék, a mai generáció lényegében mégis ugyanaz ma is, mint az előzők, csak most lehult az illúziók takarója, és csupaszon maradt a valóság. Az a valóság, hogy az ember Isten nélkül elveszett. Az akkor történt először, amikor elszakadt Istentől. Mi a bűn lényege, amit a Biblia első lapjain gyönyörű allegóriákban tár elénk? Mit evett Ádám és Éva? Ne almát, nem is a tudás fájának a gyümölcsét, tessék megnézni. Az erkölcsi megítélés fájának a gyümölcsét. Így olvassuk a jó és a rossz tudás fájáról. Evet, azt jelenti ez, hogy én akarom eldönteni, mi jó, mi rossz. Isten, ne szóljon bele az életembe. A tudás hatalma megmaradt. Tudás hatalmát Isten adta, hajtsátok uralmatok alá a földet. Tudunk technikát alkotni, van génsebészet, van informatika, van űrhajózás, van atomenergia. Tudás hatalma rossz erkölcse. Minek következtében minden újabb technikai vívmány az emberiség javára, előbb-utóbb az emberiség kárára lesz. Már a dinamittal ez történt. És azóta is mindennel, ahol még nem, ott majd. Kitűnő genetikus előadását hallgatva az illető próbált megnyugtatni minket, hogy már 19 ország aláírta, hogy embert nem klónoznak. Az egyik résztvevő felszólalt mondta, hogy amit az ember meg tud csinálni, azt meg fogja csinálni, nincs az a nemzetközi egyezmény, amely azt megakadályozhatná. Romlott az ember. Hát akkor befejezésül egy Adi verset szeretnék idézni. Az a cím egy régi Calvin templomban. Nem a calvinizmusnak akarok a reklámot, annak nincs szüksége reklámra. Mondjuk jó lenne, hogyha fölismernénk azt, hogy az ő személyes munkássága nem csak a keresztény gondolkodást, az európai kultúrát is igen termékenyítően befolyásolta. Na de nézzük az Ati verset. Papunk ravasz, öreg, bölcs. 20 éve is az volt már. Erre a gyülekezetre ez nem áll, legalábbis az a három jelző, legfeljebb a bölcs. De hogy öreg, meg ravasz, ez nem. Na de, hogy is van az Adi? Papunk ravasz, öreg, bölcs, 20 éve is az volt már. Templomunk Calvin templom, nincs benne cifra oltár. A textus ma is Jézus, éppen úgy, mint 20 éve megtöretett a teste, megtöretett a teste, kiontatott a vére. A textus ma is Jézus, és úgy gondolom, hogy nem csak a Calvin templomban, minden igazi keresztény templomban, akár katolikusban, evangélikusban, baptistában, tudnék a megváltásra utal. Ez, amit Adi idehoz, a hajdan 20 évvel azelőtt hallott prédikációkból. Jézus. Pál apostol úgy találta, hogy ő érte mindent, kárba veszni, hagyni lehet. Engedni. Érdemes ezen elgondolkodnunk. Én köszönöm a figyelmet, ha van valakinek kérdése, vagy hozzászólása, megteheti. Én nekem hónap reggelig van időm.